szépen mindnyájan, mert úgy érezzük, hogy fontosak vagyunk.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
40 napos offenzívát indított Ukrajna Oroszország ellen, stratégiai fontosságú területeket támadnak, egyelőre Oroszország nem tudja kellő mértékben visszaverni a támadást, és Moszkva már újabb egyeztetéseket sürget Washingtonnal a béketárgyalások előkészítéséről. Eközben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 500 milliárd eurós új pénzügyi csomagot hagyott jóvá, ezzel meghaladta a 10,5 milliárd eurót a londoni pénzintézet által Ukrajnának nyújtott finanszírozások mértéke. Nem haladnak viszont Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai. Az Európai Bizottság most olyan tervet dolgoz ki, amely fokozatosan megnyitott gazdasági előnyöket biztosítana a végrehajtott reformokért cserébe a tagjelölteknek. Az elképzelést ugyanakkor éppen Ukrajna és Montenegró ellenzi a leghatározottabban, attól tartva, hogy a részleges tagság a teljes jogú felvétel végleges helyettesítőjévé válhat. És már a lengyelek többsége is elutasítja egyébként Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, persze ez nem a politikusok, hanem a lakosság véleménye. Szlovákia viszont vétózni készül, a NATO csúcs találkozón blokkolni tervezi a pénzügyi és katonai segítségnyújtást Ukrajnának. Ezekről lesz szó a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
No, sok témát felsoroltam az előzőekben, ezek gyakorlatilag csak az elmúlt egy hétnek a történései, de kezdjük a 40 napos offenzívával, és azzal, hogy hol van most valójában a harcvonal, hiszen azokkal a drónokkal, amelyekkel ugye most Ukrajna támad, Moszkva környékén is, tehát belső területeket tudnak Oroszországban megcélozni. Mire épül az offenzíva, és hogyan tud védekezni a Oroszország, és hát önmagában valójában már az is érdekes, hogy az oroszok az eddigi támadó álláspontból vagy pozícióból most már védekezőbe kényszerülnek.
Kezdjük talán azzal, hogy hol van az arcvonal, tulajdonképpen mindenhol, illetve bárhol. Mert hogy a drónháború olyan szituációt teremtett, hogy az ukránok gyakorlatilag bárhol le tudnak csapni Oroszország területén belül. Nyilván egyébként az oroszoknak eddig meg volt az a képességük Ukrajna tekintetében. Ők ugye a csapásaikat elsősorban a háborús zónára, illetve ugye a ukránok a közepére korlátozták. Kevésbé volt jellemző, hogy nyugati területeket, tehát mondjuk Magyarországhoz közeleső területeket támadtak. Erre sajnos a közelmúltban azért voltak már példák, ami nem egy jó, és nem feltétlenül szívderítő folyamat. De hogy ugye miről is szól a történet, hogy az ukránok nyomásgyakorlást visznek. Tehát ezek a támadások, ezek részben katonai célú támadások, de sokkal inkább nyomásgyakorlás célú támadások, mert hogy ugye olajfinomítókat támadnak, tárolókat támadnak és hasonló. Ez arról szól, hogy az orosz lakossággal éreztessék azt, hogy ők is háborúban állnak, vagy az oroszok eddig annyit láttak, ugye hosszú éveken keresztül, hogy csak a tévéhíradót kellett nézni, fantasztikusan haladnak elő a csapatok, zárója nyilván nem, mert különben már lezárult volna ez a háború, de előadták ezt a történetet nekik, és hát ugye elégedetten szemlélték, hogy hát igazából ez a háború őket különösebben nem is érinti, ugye rengeteg olyan videó keringett a Facebookon, meg egyéb más felületeken, amik ugye arról szóltak, hogy Oroszországon milyen árubőség van, nem is érinti őket a szankció és hasonló. Nyilván érintette meg, nyilván érinti őket a szankció, de ugye most a háború bekopogtatott. És az ukránoknak ez a taktikája is ebben a tekintetben, hogy folyamatosan nyomás alatt tartsák az oroszokat, meg az orosz vezetés, és senki ne érezze magát biztonságban. Ugye korábban voltak a titkosszolgálati akciójuk, amikor ugye különböző tábornokokat, katonai vezetőket robbangattak fel, ezeknek ugye közelmúltban is volt egy újabb, kisebb hulláma, de hát ugye itt most már arról szól, hogy a lakosság se érezze, vagy érezhesse magát teljes biztonságban. Az oroszok pedig ugye nyilván tudják folytatni azokat a csapásokat, amiket eddig vittek, és nem véletlen, hogy talán tegnap vagy tegnap előtt ugye szerkesztő azt mondja, és utalt Vlagyimir Putyinnak a megszólalására, ugye ő azt mondta, hogy hát, hogy van tárgyalás több csatornán keresztül az ukránokkal, és ez nem titok. Ez ugye érdekes abban a szempontból, hogy azért eddig mégiscsak titok volt, tehát azért az, hogy utólag azt mondja az orosz elnök valamiről, hogy nem titok, akkor az még előtte az volt, de hát ez azt mutatja, hogy valamilyen fajta egyeztetés folyik, és ugye felvetődött, elmondta, hogy a négy régióra korlátozódjon a katonai akció, a katonai erőfeszítések, és hogy ne teljes területeket támadjanak. Magyarán akkor ők is azt mondanák, hogy akkor nem támadják véletlenül egyébként Kijevet, hogyha az ukránok mondjuk nem támadják Moszkvát, meg egyébként egyéb nagyvárosokat. Ez azt mutatja, hogy az oroszok már érzik azt, hogy nincsenek abban a nagyon nagy lendületben, amiben voltak, de azért az ukrán ellentámadásról beszélni, meg azért túlzás, mert az ukrán erők meg hát mondjuk úgy, hogy elég rossz állapotban vannak, és ezt a rossz állapotot egyébként az elmúlt időszakban hát számos alkalommal lehetett látni a hírekből. Összességében az látszik, hogy mindkét fél ki van merülve, mindkét fél egy állóháborúba sodorta magát, most már drónháborúvá szélesedett, miközben egyébként, ha meg tartalékokat nézek, akkor nyilván az oroszoknak sokkal több mozgósítási tartalékok van, mint az ukránoknak, csak ugye ők sem szeretnék ezt a mozgósítást feltétlenül, mert az meg már politikai, nagy politikai kockázattal járna.
Na, ez érdekes, amit mondott egyébként, pláne, hogyha mondjuk Ukrajna katonai erejének a megerősödéséről beszélhetünk, részben azért, mert azt mondja, hogy a mozgósítási tartalék Ukrajnában ugye lényegesen kisebb, mint az oroszoknál. Itt egyrészt felmerül a kérdés, hogy van-e még kényszersorozás, mert mostanában ugyan nem beszélünk róla, de azért láttuk, tudjuk azt, hogy a frontra hogyan vitték el, vagy szolgálatra hogyan vitték el, rengeteg felvétel van erről. Ugye az ukránokat, a férfiakat, aztán kiderült, hogy már talán nők is voltak, akiket besoroztak. Az egyik kérdés ez. A másik, a dróngyártással ugyan nagyot húztak az ukránok, ez tagadhatatlan, de a stratégiájukban, illetve a katonai offenzíváknak a megtervezésében például milyen segítséget kapnak az Egyesült Államoktól?
Kezdjük az utóbbival, nagyot. Nyilvánvalóan egyébként ezeknek a drónoknak a vezérlése, maga a know-how, a technológia, az vagy amerikai, vagy más, de sem egy amerikai tudáson alapul. Illetve azt is tegyük hozzá, hogy a Starlink rendszer, ami ugye nem állami amerikai, de amerikai, ugye Elon Musk által felépített rendszer, gyakorlatilag ugye megsokszorozta az ukránoknak a tudását, meg a képességeit, mert úgy tudják célra vezetni a drónokat, ugye különböző műholdakra, ugye ezekre a mini vagy mikroműholdakra csatlakozva rá, ugye folyamatosan le tudják követni ezeket az eszközöket, és ugye sokkal kevésbé kitettek abban a tekintetben, hogy akkor pontosan milyen információik vannak a célról. Nyilván ezek most már olyan drónok, szerintem több hallgatunk is láttam már ezeket, amik ilyen száloptikás technikával működnek, mert ugye akkor nem leózhatók rádiós frekvencia, vagy egyéb más ugye, jelekkel, nem lehet megzavarni a drónokat, viszont nyilván a tájékozódás miatt egyébként hát ugye azért kell és szükséges, főleg, hogyha felderítésről van szó, meg főleg, hogyha információszerzésről van szó, akkor szükség van, és alapvetően szükség van a műoldakra. És szerkesztő azt mondjuk az első kérdésre, hadd kérdezzek vissza, mert közben már belelovaltam magam a nagy gondolatmenetbe, hogy mi is volt
a kényszersorozás.
Igen. Itt azért izgalmas a helyzet, mert valóban volt egy látványos szakítás ezzel. Nyilván rájöhettek az ukránok arra, hogy tele van a nyugat-európai média ezzel, és egy nagyon rossz üzenetet küld, mert ugye gyakorlatilag azt az üzenetet küldi Nyugat-Európának, hogy hát itt jogállamisági demokrácia problémák, hát alapok inognak, amik az utcán véletlenszerűen tudnak elvinni bárkit, ugye sokszor ugye ki is derült olyan emberek, akik nem is vagy fizikailag, vagy pszichológiailag alkalmatlanok a hadviselésre, de ilyen, most elnézést nagyon csúnya lesz, de ilyen tölteléknek elviszik igazából, és ugye ez mutatja a kétségbeesését az ukránoknak. Viszont ugye nyílt egy másik opció, az pedig az Európai Unió nyitotta ezt a másik lehetőséget, ez pedig az, hogy mostantól nem fognak azoknak az ukránoknak, a katonaképes korú férfiaknak különböző ilyen menekülti státusz, meg EU-ba való belépési engedélyt adni, akiknek ugye hát hat kötelezettségük van Ukrajna felé és Ukrajna tekintetében. Ez egy drasztikus változás ahhoz képest, ami a múltban volt. Az ukránok többet akart, az ukránok azt akarták, hogy küldjék vissza, mindenkit küldjenek vissza, aki ebbe a kategóriába tartozik, de már ez is egy jelentős szigorítás, mert ezzel azt teszik az európai országok, hogy a férfiakat, ha nem akarnak harcolni, akkor is visszaküldik, hogy legyenek ott, nem engedik be, és harcoljanak, még hogyha azt is látják, hogy ez egy értelmetlen háború már.
De ez most azokra vonatkozik, akik most menekülnének még Ukrajnából, vagy azokra, akik már 4 éve ugye Nyugat-Európában, Lengyelországban rengetegen például, de Németországban is nagyon sokan letelepedtek.
Ugye ez, amire utaltam, hogy Zelenszkinek volt ezzel kapcsolatban megnyilatkozása korábban, és abból azt arra lehetett következtetni, az ukránok szívesen vennék, hogyha kiutasítanák azokat, akik mondjuk ezekben az országokban vannak, és visszaküldenék Ukrajnába, de azért ezt a és felmerült vita erről a nyugat-európai országon, Németország, meg egyik itt a Benelux országokban is, de ezt a határt még nem akarták és nem akarják átlépni. Nyilván én azt gondolom, hogy ez attól is függ, hogy meddig tart ez a háború, mert hogyha egyszerűen elfogynak az emberek az ukrán oldalon, akkor valahogy ezt pótolni kell. Nyilván most lassabb ütemben fogynak az emberek, a drónoknak köszönhetően, mert ugye kevesebb akció történik, sokkal inkább a drónhadviselésé változott az egész történet, de ugye nagyon, de drasztikusan fogynak az ukránok.
Értem, de azért ez például, hogyha lenne egy ilyen visszatoloncolás azokkal szemben, akik már kint élnek, azért ez egy nagyon hosszú nemzetközi vitát indíthatna el, mert hogyha megnézzük az elmúlt 10-11 év migrációs politikáját, akkor viszont felmerülhet a kérdés, hogy azok az emberek, akik jöttek a határon, akár illegálisan, akár erőszakkal, akkor őket nem kellene visszaküldeni oda, ahonnan jöttek, esetlegesen a Közel-Keletre?
Ugye a válasz a kérdés az, hogy de, sőt kellett volna. És csak ugye a nyugat-európai visszatérítési rendszer az nagyon nehezen és nagyon lassan működik. Nyilván azért működik, mert ez egy politikai tabu is. Ugye az, amikor embereket erőszakkal, különböző tömegközlekedési járművekre felteszik, akkor az embernek automatikusan a második világháború eszébe. És emiatt ugye Németország, Benelux országok, stb. Hát ilyen tartanak attól, hogy ennek rossz optikája lesz, és emiatt akadoznak ezek a visszatérítések, visszaszállítások, repatriálások. Viszont azért mondtam, hogy meddig tart a háború, az egy kérdés, mert hogyha még jobban elhúzódik a háború, akkor egész egyszerűen, hogy Európa annyira belelobalta magát már abba a helyzetbe, hogy azt mondja, hogy Ukrajna egy egzisztenciális háborút vév, Európának alapvető egzisztenciális érdeke ez a háború, és ennek a háborúnak a megnyerése, legalábbis az, hogy Ukrajna ne veszítse, ugye most már vélemény sokszínűség van ebben a tekintetben, de hogy akkor mindent meg kell tenni, és hogyha mindent meg kell tenni, akkor ebbe is belefér, hogy akkor küldjünk vissza mindenkit, aki harcolni tud. Ugye ők még ukránok, tehát hogy akkor még nem beszéltünk arról a fejezetről, hogy mi van akkor, ugye, amit már sokan felvetettek, hogy mondjuk a nyugat-európai országok küldenek katonákat Ukrajna területére, meg akkor is, hogyha ezek zsoldosok, nyilván tudni kell, vannak ott is, tehát hogy vannak zsoldosok, vannak nyugat-európai katonák, amerikai meg egyéb katonák, csak ugye nem államszerűen szervezetten jelentek még meg ezek a folyamatok.
Uh-huh. Oroszország tartalékai hogyan alakultak, illetve honnan tud még erőforrást biztosítani a háborúhoz Oroszország, és hogy a szövetségeseivel, akik mondjuk szövetségesei voltak, milyen viszonyban van most így a háború 4.-5. évében?
Az ukrajnai helyzet szorosan összefügg az iráni helyzettel. Az, hogy az iráni helyzetnél azt látszott, most már múlt időben fogalmazok, hogy ez a problémakör lezárult és megoldódott. Azért mondom ezt, mert ugye te hétvégén is lőtték egymást a felek. Tehát azért,
de illetve hát még a hormuzi szoros, tehát mindig irányítása alatt tartja.
Igen, illetve hogy az amerikai elnök megfogalmazta, hogy akkor mégiscsak le kéne törölni ezt az iráni rezsimet a földszínéről, tehát hogy gyorsan változnak ott a koncepciók, de humort meg kitérült félretéve, az oroszok akkora nyereséget realizáltak a megemelkedett olajárakból, főleg egyébként egy másfél-két hónappal ezelőtt, az, ami azon a szinten voltak ugye az árak, hogyha az, és ezek előrejelzések voltak, hogyha kitart év végéig, akkor csak az olajár növekedésből, realizált nyereségből el tudják, vagy ki tudják fizetni a teljes éves katonai költségvetésüket. Nyilván az, hogy megváltozott a helyzet, ez ugye azt jelenti, hogy nincs is annyi, vagy nem is várható, hogy annyi pénze lesz az oroszoknak, és én emiatt gondolom azt, hogy Putyin ezért kezdett el beszélni erről az egészről. Most meg nyilván egyébként valószínűleg azért, mert az amerikai elnök a G7 csúcstalálkozón megfogalmazta azt, hogy hát itt változás kell, és hogy innentől kezdve, hogy ő Iránban megoldotta a helyzetet, zárójel látjuk, hogy mennyire megoldotta, zárójel bezárva, de hogy akkor ő most ráfordul az ukrajnai helyzetnek a megoldásra, ami egyébként nekünk jó, meg Európának jó, csak Európa meg nem akarja látni, vagy láttatni ezt a megoldást, miközben meg itt az európai partnerek, meg, vagy az európai országok meg már tárgyalásokat folytatnak az oroszokkal, tehát igazából ez megint a belátása annak, hogy ez hamarabb is el lehetett volna kezdeni.
Uh-huh. Igen, de az Európai Unió elzárkózott attól, hogy Oroszországgal tárgyaljon. Tehát azért volt egy ilyen szakasza ennek a történetnek. Most a hajlandók vagy tetrekészek koalíciója segítené, vagy próbálná rendezni a békét, de ez megint egy érdekes kérdés, hogy az Egyesült Államok vagy a tetrekészek koalíciója lesz az, amelyik nagyobb sikert tud elérni itt a béketárgyalások során, és mire sarkalja a feleket mondjuk az Egyesült Államok így a béketárgyalások kapcsán, és mire sarkalja a feleket a tetrekészek koalíciója, vagy hajlandóak koalíciója.
Jó, a kérdés, azért jó a kérdés, mert két különböző logika jelenik meg. Az amerikai logika az volt első perctől kezdve, hogy minél gyorsabban lezárni ezt a háborút. És láttuk Trumpnak a működését, ugye egyszer Zelenszkire helyezett nagyon nagy nyomást, utána meg Putyinra. És akkor ez így váltogatta egymást a kettő, miközben egyébként a tetrekészek koalíciója meg semmi más nem tett, mint annyit tett, hogy folyamatosan támogatásra biztosította az ukránokat, folyamatosan újabb és újabb eszközöket, fegyvereket, pénzt, stb. Ígért, és nyilván egyébként szállított is, és ebből a szempontból pedig azt lehet mondani, hogy létrejött egy ellentét, ez pedig én azt látom, hogy Washington és London közötti ellentét. És ugye azért izgalmas, mert most 10 éves a Brexit, és ugye a Brexit, azt emlékszünk rá, hogy úgy indult, hogy akkor a britek kilépnek majd az Európai Unióból, és majd felzárkóznak az Amerikai Egyesült Államokhoz, óriási nagy transatlanti összeborulás a két, mondjuk, hogyha angolul beszélő ország között, akkor leegyszerűsítve, és akkor itt minden megvan oldva, és akkor az amerikaiak megvetették a lábukat a briteken keresztül Európában. Csak hogy az amerikai elnököt most Trumpnak hívják, és Londonban meg nem szedik az amerikai elnököt, ugyanúgy, mint a legtöbb európai nagyvárosban. És ugye ez már korábban is látszott, hogy ez a folyamat, amit a britek elképzeltek, ez nem úgy alakul, ahogy ők elképzelték. Tehát ők azt gondolták, hogy majd egyenrangú partnerként fognak ebben részleni. Az amerikai meg hát jelezték, hogy mérsékelten érdekli őket a briteknek a részvétel ebben a sztoriban. És ugye az európai biztonság szempontjában meg látszik, hogy két teljesen különálló stratégia bontakozik ki. Az amerikai stratégia, Trumpnak a stratégiája az, hogy akkor minél gyorsabban, minél egyszerűbben lezárni ezt a háborút, fegyvernyuglás legyen a brit stratégia, meg hosszú ideje az, hogy meggyengíteni az oroszokat minden áron, amennyire csak lehet, és bevonni ebbe mindenkit, akit csak lehet. Nyilván egyébként a briteknek ez egy réges-régi stratégiája, tehát ez ott van, csak ugye ez most olyan érdekütközéseket hoz létre, ami hát izgalmas lesz figyelni majd, hogy mondjuk az új felálló brit kormány tekintetében ez hoz-e változást, mert ugye az előző, ugye a Starmer vezette kormány, egyértelműen elkötelezett volt Ukrajna tekintetében. Most kérdés az, hogy az amerikaiaknak az elképzelései mondjuk meg tudnak jelenni a brit kormányban, és mondjuk az amerikaiak maguk alá tudják gyűrni Washington, maguk alá tudja gyűrni Londont, vagy pedig London érdeke, az teljesen független lesz az amerikai agétól, és ebben a tekintetben pedig ugye azt kell mondani, hogy jelenleg Európát London vezeti. Oké, Brüsszel mindig el szoktuk mondani, de itt a katonai stratégia irányt, azt London diktálja. Brüsszel pedig gyakorlatilag egy ilyen követő mechanizmust visz, és ugye oda helyeződött át ez a katonai stratégia alkotás kérdés is, ami azért érdekes, mert ugye ha már 10 éves a Brexit, akkor azért emlékezzünk vissza, hogy ott nagyon sok gondolat megfogalmazódott 10 évvel ezelőtt, hogy akkor itt Európa hogy gyengül katonailag, meg stb. És a közelmúlt meg ugye az európai haderőnek a megerősítése újra napirendre került, mondjuk 2016-ban szintén. Csak ugye itt már az látszik, hogy a britek hiányoznak ebből a képletből, és olyan, mintha egyszerre formálódna egy erős Európai Unió, meg egy Európai Unión kívüli ilyen laza, de egyre szorosabb egység, ami abban gondolkodik, hogy lehetne az amerikaiakat figyelmen kívül hagyni, és úgy érvényesíteni az érdekeket elsősorban Oroszországgal szemben.
Ugyanakkor viszont Oroszország igyekszik mielőbb leülni Washington, vagy sürgeti inkább úgy mondom Washingtont, hogy folytatódjanak a béketárgyalások. Nyilván több érdeke is fűződik az orosz elnöknek ehhez a kapcsolathoz, és azt kérem akkor öntől, hogy vegyük szépen sorba, hogy Oroszországnak milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy például az Egyesült Államokkal jó kapcsolatban legyen. Ugye volt az alaszkai találkozó, ami ugyan béketárgyalásszerűségnek indult, aztán kiderült, hogy gazdasági kapcsolatokról, vagy jövőbeli gazdasági kapcsolatokról volt szó, ugye az Egyesült Államok és Oroszország között. Azóta már újabb egyeztetések is voltak ezzel kapcsolatban, de hát nyilván szüksége van Oroszországnak arra, hogy a jövőben biztosítva legyen valamilyen szinten az, hogy könnyebben talpra álljon az ország.
Putyinnak elemi érdeke az, hogy nagyhatalomként tűnjön fel, és nagyhatalmi vezetőként tűnjön fel a világszínpadon. Viszont Oroszország, hogyha összehasonlítjuk akár az amerikaiakkal, akár a kínaiakkal, akkor Oroszország csak úgy számít nagyhatalomnak, hogyha a területet nézzük, meg a nukleáris képességeket nézzük, hogyha a gazdasági teljesítményt nézzük, akkor alig, ha a politikai befolyás az, a világ folyamataira az nem nagyhatalmi, régiós szempontból jelentős, de nem nagyhatalmi egyébként, hogy egyre inkább az elmúlt 10 évben folyamatosan szorították ki az oroszokat azokról a területekről, ahol ugye ők jelen voltak. Emlékezzünk vissza, hogy a Afrikára, Szíria egy nagyon látványos kiszorítás volt, az orosz érdekek tekintetében folyamatosan csökkentek ugye az oroszoknak a globális mozgástere. Most Iránnál látjuk ugyanezt, ugye Irán egy fontos partnere az oroszoknak, szintén egyébként csökkent a kapcsolat, meg ugye itt a globális befolyás. Az amerikai elnöknek a legutolsó húzása Venezuelával kapcsolatban, az részben a kínaiakról, részben az oroszokról szólt, hogy húzanak el az oroszok Amerikának a közel külföldjéről, és egyébként az, hogy folyamatosan Kubára fókuszál az amerikai elnök az elmúlt időszakban a megnyilatkozásában, az ugyanerről szól, hogy az oroszok tartsák magukat távol, tehát legyenek egy ilyen régiós hatalom, és ugye ebben a tekintetben Putyin ebben meg ellenérdekelt, neki úgy kell fellépni, legalábbis szeretne úgy fellépni, mint egy igazi nagy hatalom, amely egyenrangú Kínában, meg az Amerikai Egyesült Államokkal. Viszont a gazdaságuk érezhetően meggyengült az elmúlt időszakban. Oké, jelentősek ugye most már a bevételek, az olajbevételek, de hát nyilván az oroszoknak sem esik ez jó hosszú távon. Nyilván fogynak az orosz katonák is. Nyilván ugye vannak újabb és újabb megoldások, hogy akkor hogyan lehetne ezt kényszersorozás, vagy nem kényszersorozás, de hogy jelentős mozgósítás sorozás nélkül megoldani, tehát hogy hogyan lehet ezt a háborús helyzetet kezelni, és ugye ebből a szempontból meg hát ugye különböző mérések vannak, amelyek azt mutatják, hogy az orosz lakosságnak drasztikus fogy a támogatása a háború mellett. Beszélgetésünk induló pontjára visszautalva, azért, mert ugye érzékelik már ők is az, hogy háborúban állnak. Mert nem csak az, hogy a gazdaságnak látják bizonyos elemeit megváltozni, meg a hírekből látják, hogy valami van, hanem egész egyszerűen, amikor mondjuk Szentpéterváron meg Moszkvában itt-ott felrobban valami véletlenszerűen, dróntámadásnak a keretében, vagy valaki felrobban véletlenszerűen, idézőjelben véletlenszerűen, az már azt üzeni az oroszoknak is, hogy ez háború, és nyilván az orosz lakosság is, hát ugye ott látszik, hogy kezdi azt érezni, hogy ez nem tart sehova ez a történet, mert hogy nem tart sehova ez a történet, orosz stratégiai szempontokból sem, és én azt gondolom, hogy Putyinnak valószínűleg ez lehet a mozgató rugója, egy olyan megállapodás terén, hogy amivel tárgyalás eredményeképpen tudja azokat a célokat legalább megközelíteni, amiket ő korábban elért, ugye voltak nagy célkitűzések, hogy akkor itt Kijevet elfoglalni, meg ugye rezsimváltás és hasonló, ebben nem járt sikerrel, itt ugye most már a 4 megye, vagy 4 régió, amiről beszélnek, ugye, amely határos Oroszországgal, ennek a megszerzése Putyinnak a cél, és hogy ezt megpróbálja most már minél kevesebb fegyverrel, minél kevesebb halottal.
Érdekes lesz azért, hogyha a háború lezárul, akkor hogyan alakul a két országnak a viszonya, már csak azért is kérdezem, mert most nyilván nem tisztán minősíteni, de egy okos taktikának látszik Trump részéről az, hogy ugye még 5-6 évvel ezelőtt a világ 3 vezető gazdasági hatalma úgy állt össze, hogy az Egyesült Államok, Kína, itt az első kettőben mindig vita volt, hogy ki, de a harmadik az Oroszország volt. Hogy tulajdonképpen Trump megtart egy viszonylagos jó viszonyt ugye Oroszországgal, de alapvetően ki zárja ebből a gazdasági világhatalmi sorból vagy rangsorból, ugyanakkor maga mellett tartja és ellenőrzi.
Ugye ez Trump azt ügyesen vette észre, vagy hát ügyesen, de nyilván kicsit későn, hogy az oroszok elkezdtek összeborulni. És nyilván egyébként az orosz-ukrán konfliktusnak az eredménye, és ugye ez az előző Biden adminisztrációnak a tevékenységnek a következménye. És ugye annak érdekében, hogy ez a reverse Kissinger elmélet, ez ne legyen gyakorlat. Ugye itt a Kissinger kapcsán, ugye neki volt ugye az alapvető érdeke az, hogy elválassza egymást Oroszországot és Kínát, és egy éket verjen közéjük. Ugye az, hogy ez ne történjen, meg fordítottam, ugye reverse. Tehát, hogy Oroszországot és Kínát összeborítja az Amerikai Egyesült Államok azzal, hogy mind a kettőtől elhidegül, és mind a kettővel egyfajta versenyt, meg kereskedelmi, meg egyéb kommunikációs versenyt folytat. Trump elkezdte ezt a játékot játszani, hogy beüzent a kínaiaknak, óriási vám, aztán utána találkozik a kínai elnök, elhalasztották, aztán még csak találkozott, de hogy ugye tett gesztusokat, és ugyanez az orosz elnök felé is, hogy az orosz elnökkel azt kell láttan egyébként érzékeltetni, meg elhitetnie, hogy ő nagy hatalomként számít Oroszországra, amit ugye elmondtam, hogy azért sok tekintetben a nagyhatalmi szempontok mentén azért egyre kevésbé mondható el, de hogy megadja azt a tiszteletet az orosz elnöknek, és úgy látszik, hogy az oroszoknak, mint szimbolika, ez fontos. És ebben a tekintetben pedig ugye a gazdaság megint egy nagyon fontos kiemelkedő kérdés. És ha gazdaságról van szó, akkor ugye az oroszoknak feltétlenül szükséges a gazdaságokat erősíteni, vagy visszaerősíteni. És ugye ezzel pedig az amerikaiak tettek egy nagy gesztust, még ugye néhány hónappal ezelőtt, amikor különböző ügyleteket kezdtek el belengetni, megkötni az oroszokkal, és ugye a kilátásba került Oroszországnak a teljes ugye nemzetközi bankrendszerre való visszaintegrálódása is hasonló, amit az európaiak ki akarnak ugyan zárni, az amerikaiak véletlenéként ezt jól látják, ez egy fontos feltétele lesz a háborúnak a lezárásához. Gyakorlatilag Trump húzogatja a mézes madzagot Putyin előtt jelen helyzetben. Az orosz elnök nyilván nagy stratéga és nagyon tapasztalt politikus, de hát ilyen vannak bizonyos szükségszerűségek, amelyek ugye őt is szorítják, és ebből a szempontból én is azt gondolom, hogy Trump még jól jöhet ki.
Na, 3 percünk maradt, és 2 témáról még feltétlenül szeretném, hogyha beszélnék. Az egyik, ez az újabb 500 millió euró, amit kapott Ukrajna. Úgy ugye ilyen energetikai újjáépítésre kell, vagy kellene ezt fordítani. Mit építenek ebből újjá? Hogy kell ezt most elképzelni, hogy mi fog történni? Nyilván az emberben mindig felmerül a kérdés, hogy ez valójában majd a fegyvergyártási energetika lesz, vagy valami más, tehát, hogy mennyire ugye szigorúak a szabályok?
Ugye június végén beszélgetünk, már elkésett a történet, hogyha most kezdenek el nagy energiát fektetni az energetikai újjáépítésbe. Emlékezzünk vissza, tavaly, meg tavaly előtt és az orosz stratégia az volt, hogy szétlőni az ukrán energetikai infrastruktúrát, magyarán, hogy ilyen helyzetben sodorják a civil lakosságot, hogy egész egyszerűen fel kelljen tenni a kezét az ukrán vezetésnek, hogy ők nem bírják ezt, mert nincsen fűtés, meg nincsen áram, mondjuk télen, amikor mondjuk mínusz 20, meg mínusz 30 fok van. Ugye most nyáron van arra lehetőség, hogy ezeket a rendszereket felújítsák, vagy újjáépítsék, annak érdekében, hogy ne a legagyásodott rendszer maradjon, amit meg még könnyebben tudnak az oroszok szétlőni. Tehát ez valóban egy versenyfutás.
No, és akkor még az utolsó téma, ami maradt, Ukrajna uniós csatlakozása. Ugye Magyarország most blokkolja, de tulajdonképpen már a lengyelek sem értenek, legalábbis a lengyel társadalom nem ért egyet azzal egy felmérés szerint, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, pláne nem gyorsítottan. No, tisztában van-e egyébként az Európai Unió azzal, mind gazdaságilag, mind politikailag, hogy mit húzna magára egy uniós vagy ukrán csatlakozással? Már csak azért is, mert hogyha az ukrán képviselők ugye hálából beülnek a néppárt soraiba, akkor olyan mértékű lesz a balliberális túlsúly, hogy más politikai nézetek vagy ideológiák gyakorlatilag már nem férnek be az Európai Parlamentben. Kis túlzással haladnánk a diktatúra felé.
Ugye, mert rövid időnk van, csak ilyen pontszerűen Magyarország úgy blokkolja, hogy valójában támogatja, mert ugye nem fogalmazódott meg, hogy akkor itt az elvárásokat ellenőrzi is Magyarország. Nyilván következő körökben ellenőrzi, most az ukránok tettek egy nagy lépést. Ugye azzal, hogy 2 klaszternak megnyílt a tárgyalási fordulója. Miközben a lengyelek meg összevesztek politikailag az ukránokkal, és ugye ezek már mélyen és nagyon régóta lappangó politikai feszültségek, amelyek azt üzenik, hogy az az előadás, amit láthattunk, hogy igazából itt csak Magyarország a kerékkötője az ukrán csatlakozásnak, az közel sem igaz, mert ugye a lengyelek sem szimpatizálnak ezzel, mások sem szimpatizálnak ezzel, és valóban van egy ilyen matematikai számítás, hogyha mondjuk ők beülnének, tegyük fel akkor az Európai Néppártba, akkor mondjuk az Európai Néppárt mekkorát erősödne, és mennyire megkerülhetetlen politikai erő lenne az európai politikában, meg az Európai Parlamentben. Csak mondjuk gondoljuk el, hogy azok az ukrán képviselők ülnek be, akik nem szoktak hozzá az európai játékszabályokhoz. És hogy a Zelenszkij kívülről már-már zsarolta egyébként sokszor az európai vezetést, akkor mondjuk belülről mit csinálna, vagy egy Zelenszkijhez hasonló ukrán politikus, nem véletlenül a csatlakozási folyamat hosszú, hozzá kell szokatni az adott csatlakozni kívánó országot ahhoz, hogy vannak európai uniós szabályok, és ezeket a szabályokat pedig be kell tartani, és európaiként is kell viselkedni, nem csak azt mondani, hogy európaiak vagyunk.
Innen folytatjuk legközelebb. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi munkatársam Mali Andrea és a hangmérnök Lajár Rita nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Csete Beátát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az internet.